vezeték, ezért is nem építették be partig, és maradt meg egy ilyen parkszerű sáv végig a Rákospatak mentén Budapesten, 10. kerületben szélesebb természetes élőhelyekkel, de a Zuglóban már, és különösen a 13. kerületben már egyre szűkül ez az élőhely. Ezt én már meghagynám a természetnek, tehát hogyha engem kérdezzenek meg, hogyha ezt én irányítanám, akkor nem kaszálnám a vegetációs időszak alatt semmiképp, tehát mondjuk márciustól október végéig egyszer sem. Persze ez attól is függ, hogy milyen növények vannak benne, mert ha megjelenik a parlagfű, vagy ha megjelenik a pláne a japán keserűfű, meg ilyenek, az igényel természetvédelmi kezelést, gyérítést, de az sem mindig kaszálás. De sokat kaszálunk, akkor a parlagfűnek kedvezünk, ezt kevesen tudják. Pionír növényfajtát a gyakran bolygatott gyepekben érzi jól magát, lekaszáljuk, és akkor ő röhög igazából. A többi növényfaj, meg az őshonos növényfajaink az aszattól kezdve a katángon keresztül, azok meg mind rosszul járnak ezzel. Hogyha békén hagyunk egy gyep területet, és egyébként ez látszik, már kezd látszani a Rákospatak mentén is, akkor az őshonos növényfajok kerülnek túlsúlyba. Azt hiszem, hogy Bardóczi Sándor, a Budapest főtájépítésze tavaly mondta azt, hogy fizet 100 000 forintot annak, aki mutat egy tő parlagfűvet a Rákospatak mentén. Mi egyébként a tavalyi halfaunázáskor találtunk 2 darab tövet, de nem vagyunk pénzéhesek, úgyhogy ezt eltitkoltuk. Egyet még mondanék azért kapcsolatban, ha szabad, hogy a tegnap került elén pont Zugló nevű Facebook oldal, szerintem a hivatalos önkormányzati Facebook oldal kitette egy ilyen kérdésben, hogy mit tartanának a lakosok fontosnak zöld fejlesztésben, és akkor ilyen pontokat nem adott meg, és én megdöbbenve olvastam, hogy a legtöbb lakos az azt mondja, hogy nem nyírják a füvet a Rákospataknál, és őt le kéne nyírni, meg hogy néz ki, meg nem tudom. És én oda belinkeltem azt a videót, amit csináltam pár évvel ezelőtt, a Rézsükaszálás a Rákospatakon címmel, ahol nagyon látszik az, hogy már megjelent a sisakos sáska, a zöldjik nyalogatja a harmatot, meg mindenféle idillikus képeket látunk, daráspókot, imádkozó sáskát, minden olyan élőlényt, amik a magas gyepben érzik jól magukat, majd pedig jönnek a közmunkások, és brutális módon Rézsüt és vízig lenyírják, és az egész zöld hulladékot viszi el a víz. Tehát ennek aztán a világon semmi értelme nincsen. Én nagyon üdvözlöm ezt az új változást, hogy legalább egy kicsit kíméletesebben bánnak a Rákospataknak a növényzetével. Nekem az is fáj, amikor a vízszintes részt lenyírják, mert ott is nagyon sok beporzó is lehetne, meg ott is a növényzet ugye tartja a nedvességet, párologtat, hűti a talajt, stb. Ezeket mind elveszítjük egy kaszálán.
Fejlesztési tervek, amikről hát én is keveset tudok, a megkérdezettek közül senki nem mondta azt, hogy erről hallott volna. És akkor az merül föl bennem, hogy ilyen érdeklődő civileknek, meg akár az önkormányzatnak mi a dolga ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy ez így jól van, mert majd, hogyha történik valami, akkor lesz fontos az embereknek, de lehet, hogy érdemes volna ezt a ilyen szinten nagyon látható érdeklődést valami másra is fordítani, hogy az emberek nyomon kövessék, és nem tudom én, befolyásolhassák. De van ennek tétje egyáltalán, vagy ez csak fantazmagória?
Ugye korábban volt ez a még jó sok évvel ezelőtt az Európán nevű tervpályázat, aminek keretében ugye több tervi született a Rákospataknak a megújítására, az utó egyes szakaszain, abból ugye megvalósult egy a Szúdó utca és a Magyaródi út között, ami szerintem jól sikerült, és vannak előnyei, nyilván hátrányai is vannak, de alapvetően szerintem jó, és azt gondolom, hogy az emberek akkor éreznék igazán magukévá a Rákospatakot, hogyha kisebb lenne a forgalom a környékén, hogyha nem időszakosan, hanem állandóan lenne mondjuk lezárva egy-egy szervizút mellette, illetve hogy az a revitalizáció, ami ott megvalósult, az tovább tudna menni, és meg tudna valósulni egészen a Kerepesi útig, és a M3-as bevezetőig. És akkor biztos, hogy nagyon még több ember szívesebben töltene itt időt, bár most is ilyen nagyon sokan itt futnak, bicikliznek, kutyát sétáltatnak, csak akkor ez egy biztonságosabb lenne, és még több embernek kedve lenne itt időt eltölteni.
Utolsó kérdésem pedig az, hogy neked ilyen tágabb helyi összefüggéseknek a megbeszélésére van ambíciót szintén, ahogy a jövő héten szervezek találkozót történetesen a patak partján, Kacsó-Pongrász lakótelepen élőknek. Ennek a hátteréről, meg céljairól valamit mondanál?
Hát én születésem óta itt vagyok a kerületben, és az elmúlt években nagyon sok mindent tettem is a kerületért, közösségi kertek kapcsán is. Most azok háttérbe szorultak az életemben, de itt élek a Kacsó-Pongrász lakótelepen közel 10 éve, és azt gondolom, hogy nekem fontos a lakókörnyezetem, hogy ott én figyelek arra, hogy éppen mi történik, hogy mik a problémák, és szerintem sok más, sok embert is érdekel, de nem biztos, hogy ők megteszik azt az első kezdeményező lépést. És én ezt most megtettem, és hát igen, csütörtökön szívesen meghallgatom, hogy másoknak milyen ötletei vannak, vagy miket tudunk együtt csinálni a lakótelepen, hogy még jobb legyen, illetve azokat a problémákat, hogy tudjuk megoldani mi magunk, vagy az önkormányzattal együttműködve, amik esetleg felmerülnek.
Kíváncsi vagyok én is, mint az egyik várható résztvevő, és majd meglátjuk, hogy erről a civil rádióban egy másik körben beszámolunk-e. Köszönöm szépen.
Is köszönöm.
Közben Bódis Lajostól egy gyors értesítést kaptunk, hogy az események sorához tartozik, hogy a felvétel után 2 nappal a kerületi önkormányzat tövig levágatta a patakparti növényzetet, valószínűleg azoknak az online véleményezőknek figyelve, akik így tartják rendezetnek és otthonosnak a városi környezetet.
Hold on to the shore, they'll be taking the key from the door.
Hold on to the shore. 117 perc.
Ma már beszéltünk az ünnepi könyvhétről, és az ünnepi könyvhét egyik eseménye lesz a birodalmak alulnézetből, az Oszmán Birodalomtól a Szovjetunió bukásáig egy érdekes beszélgetésre invitálnak mindenkit a Rubikon Intézettől. Itt van velünk a vonalban Háner Péter, a Rubikon Intézet főigazgatója. Üdvözlöm! Mit érdemes tudni erről a beszélgetésről? Mi adja a tematikáját?
Három érdekes könyvet adtunk ki a utóbbi hónapokban, amely a könyvhéten szélesebb körbe is terjesztjük, különböző kedvezménnyel természetesen ez könyvhéten illik. Az első Nikolaus Schmidtnek egy oszmán birodalommal készült sajátos műfajú könyve, ezt a maga korában úgy nevezik a történészek. Halló?
Itt vagyok.
Halló, benn vagyok még?
Igen.
Hadifogoly vagy rabszolga itinitárium. Ez azért érdekes, mert ez egy 1605-ben fogságba került szászországi drezdai szűcslegénynek a története, akit 5 évig állapság az oszmán birodalomban tűnvel írta meg életrajzát, emlékeit, amelyet Lipcsében adtak ki 1684-ben. Rabszolgaként készített tájrajzi, néprajzi, művelődési, kultúrtörténeti vázlatokat, politikai, vallású tárgyú megfigyeléseket, keleti világot sajátos nézőpontjából mutatta be. Ez egy kis vékony könyvecske, akár pikareszk regénynek is kezelhető, de az oszmán birodalom legkülönbözőbb sajátosságait mutatja be. Térkép mellékletben látszik ez a hatalmas út, ahogy ő Drezdából eljutott Magyarországra egy kalandvágyó katonaember, akit itt fogjulejtettek, és hát Konstantinápolyba, vagy hát Isztambulba hurcoltak, onnan pedig rabszolga, mivel az ura elhalálozott, ezért állami rabszolga lett, aki gályaként beutazta a földközi tenger keleti medencét, és rendkívül sok érdekességet közöl velünk. Mondjam tovább a következőt? Halló?
Igen, itt vagyok, hallom önt.
A második, ez Dobeldúi Brejt József, már a neve is különleges, egy holti korszakbeli magyar hadtörténésznek a Vörös háború című könyve, az 1918-19 évi forradalmak hadtörténete, ez a teljes címe. Ez nagyon érdekes mű, egy osztrák-magyar monarchia beli hivatásos katonatiszt, aki hát szinte végigharcolta az első világháborút, és nagyon magas katonai rangokig vitte. Ő a tanácsköztársaság bukása után nekiállt, és nagyon sok hadtörténeti művet írt, köztük az 1848-as szabadságharc hadtörténetét, és ez a műve, ez ugyan hát csonka maradt, de így is egy több mint 500 oldalas hatalmas kötet, az októberi forradalom előzményeitől kezdve mutatja be a forradalom kitörése után a forradalom hatását a hadseregre, hogy feloszlatták a magyar hadsereget, szétzülesztették, vagy magától bomlott szét, ezzel máig vitáznak a történészek, hogy szervezte meg a szociáldemokrata Böhm a hadsereg, a Böhm hadügyminiszter a hadseregét, hogyan törtek be a szomszédos országok hadseregei az országunkba, főleg a románok előre nyomulását a Tiszáig mutatja be rendkívül részletesen, rendkívül sok korabeli dokumentum pontos feltárásával. Számomra a harmadik kötet a legérdekesebb. Magyar szerző Hollander Pál, aki most Paul Hollanderként szerepel, nyugati történész, aki több művet írt a kommunista rendszerekről. Ez a műve megrendült hit és tovatűnt akarat, az egyén szerepe a szovjet kommunizmus bukásában. Ez főleg azért tetszik nekem, mert régóta zavart, hogy a marxista történetjárás utóhatásaként még mindig legtöbb nagy történelmi eseményt kizárólag gazdasági, társadalmi, történeti, hosszú távú folyamatokkal próbáljuk magyarázni, holott hát a 20. században elég nehéz lenne mondjuk Lenin és Hitler nélkül elmagyarázni, hogy mi történt. Vagy ezt François Furier francia történész megfogalmazta. A történelem iróniája folytán, írt a Furier, századunkban, ez a 20. század még, a történelmi materializmusnak akkor volt a legszélesebb a hatósúr, amikor a magyarázó eleje a leginkább lecsökkent. Tehát nem szabad megfeledkeznünk az egyénről, az egyén történelem formáló szerepére. Bocsánat. Ez a munka azt mutatja be, hogy hogyan veszették el a hitüket a legkülönbözőbb kommunista politikusok. A kommunista eszmében. Hogy egész nemzedékemnek talán ez volt a legválaszanabb élménye. Mindenki bevallja, hogy senki sem bízott abban, hogy a kommunista rendszert hirtelen összeomlanak. És ez mégis megtörtént. És ezt nem magyarázhatjuk meg a gazdasági válságban, mert az kezdettől érezhető volt a gazdasági problémák. Hanem inkább azzal, amit a szerző Paul Hollandra mutat be ilyen kiválóan, az emberi tényező szerepében a kommunizmus bukásában. Azzal, hogy maguk a vezetők ábrándulnak ki. Végtelenül mélyen szántól, nagyon-nagyon okos elemzések vannak Gorbacsovról, Jelcinről, Dobrinyinról, Sevanadzéról, Jakovlevről, tehát a szovjet rendszer vezetőjéről. Ugyanakkor Hegedűs András személyiségét, Nagy Imre személyiségét is, Dubček, vagy a lengyel Zdenek Milán, ha jól ejtem ki a nevét, történelmi szerepét is nagyon kiválóan mutatja be. Tehát személytelen elők vizsgálata helyett itt a szóba forgó rendszerek fenntartásában a legközvetlenebben érdekelt személyek vizsgálatán keresztül mutatja be a bukást.
Rendkívül érdekes, hogy a három művet, ha jól veszem ki a szavaiból, akkor azt köti össze, hogy az emberek hogyan élték meg ezeket a nagy rendszereket, vagy birodalmakat, illetve azok jelenlét és összeomlását, szóval, hogy az emberi tényező mindháromban eléggé erőteljesen megjelenik.
Így van, és ez ottan örvendetes, mert hát, mint említettem, a legkülönbözőbb történeti iskolák ezt a tényezőt háttérbe szorították. Nem vágyom vissza a 19. századba, amikor hát Alexandre Dumas azzal gratulált Lamartine-nak, a Girondiak története című könyvéhez, hogy a regény szintjére emelte a történelmet. De az, ami a másik irányba bekövetkezett a 20. történeti írás, a statisztikai adatok száraz halmaza lett az átlagolvasó számai értetetlen elemzésekből, ez már egy másik véglet volt, amiben hát talán egyszer levozódás a marxizmus terjedése és olyan népszerű francia irányzatok, amelyek a hosszú távot hangsúlyozták, úgyhogy nagyon jó ellensúly ezek a könyvek, amelyeket most adunk ki.
Itt, és ezen a beszélgetésen mi lesz igazából a fókuszban? Tehát a könyveket mutatják inkább be, vagy reflektálnak rá? Hogyan vonják be esetleg a közösséget a párbeszédbe?
Ahogy ez történni szokott, a könyvhéten lazán és barátságosan kiülünk egy színpadra, ahol bemutatjuk ezt a három könyvet, fölhívjuk az olvasók figyelmét rá, elmondjuk, hogy számunkra mi volt érdekes benne, mi lehet érdekes az olvasó számára, és fölajánljuk, hogy a könyvhéti óvoltából kedvezményesen meg lehet vásárolni.
Nagyon gratulálunk mindhárom kiadáshoz, és persze sok sikert kívánunk ehhez a beszélgetéshez is. Birodalmak alulnézetből Háner Péter volt a vendégünk, a Rubikon Intézet főigazgatója, akivel egy beszélgetést ajánlottunk, tehát az ünnepi könyvhétről. Köszönjük szépen még egyszer, viszont hallásra.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést, viszont hallásra.
Évről évre a Civil Rádióban hírt adunk a PET-kupának az elindulásáról, a különböző útjairól, a tapasztalatairól, illetve hát még arról is az, olyan is történt már, hogy valamilyen továbbképzésnek, meg kiadványnak a bemutatásával foglalkoztunk. Most egy nemzetközi összefogás kapcsán egy folyótisztítási workshop történt, vagy zajlott a Kiskörén, és erről faggatom a következő percekben Molnár Attila Dávidot. Péterfi Ferenc vagyok a Civil Rádiótól, jó napot kívánok!
Úton vagyok éppen a Duna Delta felé a vonaton, úgyhogy elnézést a háttérzajért.
Hát nyugodtan, miattunk most már ne állítsa le azért a vonat közlekedést, úgyhogy elviseljük ezt a háttérzajt. Egy kicsit beszéljen arról, kérem, hogy kiknek szervezték ezt pontosan, miről, mi történt ezen a képzésen. Arról már többször tudósítottunk, és persze ez nagyon fontos része, amikor itt, és azt hiszem, hogy a közelmúltban is volt éppen egy ilyen egy szakaszon folyótisztítás zajlik, de most ennek az átadása, ennek a népszerűsítése szól, hogy mi volt ennek a programnak, ennek a május 11-15-e között zajló programnak a lényege.
Köszönöm szépen ezt a kérdést, mert ez nekünk is egy nagy erőpróba volt, hogy képesek vagyunk-e nemzetközi szinten oktatni a folyótisztítást, és a Interreg támogatásával megvalósuló aquatic plastic projektben 9 Dunaországból fogadtunk olyan egyetemi hallgatókat, akik érdeklődnek a téma iránt. Egy héten keresztül láttuk őket vendégül Kiskörén, a Közép-Tiszán, a Tiszatónál, és elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tartottunk nekik, és az egész hétnek a végén egy vizsga után megkapták a minősítést, hogy innentől kezdve ők is kezdeményezhetnek, illetve koordinálhatnak a PET-kupa módszertana szerint folyótisztító akciókat.
Ők egyetemi vagy középiskolai hallgatók voltak, vagy egyáltalán nem is életkorhoz kötött volt ez a kurzus?
Egyetemi hallgatók jöttek, illetve voltak még közöttük olyanok, akik már doktori tanulmányokat csinálnak, vagy posztdokok, de alapvetően mind fiatalok, és megfelelő háttérszaktudással érkeztek, tehát sokaknak már volt valamilyen vagy vízügyi, vagy vízmérnöki, vízépítői tapasztalata, tárgyi tudása, és ezt egészítettük most ki mi a PET-kupának a módszertanával.
Szerepel a sajtóanyagban egy kifejezés, hogy folyómentő iskolahálózat. Ez lesz, vagy ez egy működő hálózat már?
Működő hálózat, azért viszonylag kevesen hallottak róla, mert gyakorlatilag indulás alatt van. Most 4 Tisza országban működik, körülbelül 20 iskolában már ez a program. A diákok ott már több mint 5 kilométernyi folyószakaszt fogadtak örökbe, és a folyómentők kézikönyve alapján tanulnak. Fontos azonban azt kiemelni, hogy a folyómentő iskola hálózat az alapvetően általános iskolákból áll össze, és ezen a workshopon viszont mi az egyel magasabb, tehát már a
felnőttképzésben,
a felsőoktatásban résztvevő fiatalokkal dolgoztunk együtt.
Azt említett most egy kézikönyvet is, mintha emlékeznék egy korábbi beszélgetésről, hogy abban ez már szerepel. Tehát, hogy létezik a maguk praxisának már egy összefoglaló, eszenciális leírása, akkor ha jól értem.
Így van, köszönöm ezt a kérdést, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a második kiadás már, ami alapján az iskolák dolgoznak, és a tisztatisza.hu oldalról ez ingyenesen több nyelven letölthető. A lényege az, hogy nagyon könnyen megvalósítható foglalkozásokat kínálunk olyan tanároknak, akiknek van lehetősége a tanórákon kívül is körjelleggel foglalkozni a gyerekekkel, és keresik azt a fajta tananyagot, ami a vízhez, a folyóhoz köti a gyerekeknek az érdeklődését, gondolkodását.
Ha jól sejtem, akkor ezen a tréningen, vagy ezen a műhelymunkán nem elindultak, és egy szakaszt tisztítottak ki, persze lehet, hogy nem jól sejtem, hanem inkább az eddigi tapasztalatokról volt szó, szóval, hogy a gyakorlatban, ha volt, mert említett az előbb, hogy elmélet és gyakorlat is volt, mit tudtak csinálni, vagy mivel foglalkoztak a gyakorlatban?
Igen, ez kiváló kérdés, mert a gyakorlati képzésnek ugye valahogy ki kellett egészíteni az elméletét, ezért nem csak, hogy folyótisztítást tartottunk, tehát gyakorlatilag ők a kisköre fölötti Tisza szakasznak a jó partján a nádast és az ártéri erdőt tisztították egy napon keresztül, de utána ennek a hulladéknak az átválogatása, ennek a hulladéknak a bálázása, a hulladék szelektálása, a bizonyos frakcióknak a darálása, még olvasztása is a gyakorlati tananyagba tartozott, tehát ahogy mi mondjuk műanyag, műhely munkát is végeztek, és az elméleti tananyag meg lényegében egyébként a folyómentők kézikönyve alapján készült, viszont annál sokkal több tárgyi tudást tartalmazott, hiszen maga a tankönyvsorozat általános iskolásoknak, fiatal középiskolásoknak szól, mi pedig ugye már egyetemi szinten tanítottuk ezt, és most azt tudom elmondani, hogy az eddigi 61 néhány magyar folyómentő mellé most kaptunk 19 külföldi olyan koordinátort, akire a jövőben tudunk számítani.
Mindig megrendítő, most pozitív értelemben számomra, amikor erről a PetKupa akcióról van szó, hogy mennyire rendszerben gondolkodtak. Tehát az egy dolog, hogy összeszedik és egy jót buliznak a Bodrogon, a Tiszán, vagy valamelyik mellékfolyón, de hogy itt valójában egy egész környezeti átalakítási rendszer működik, amelyiknek ez csak egy szimbolikus része, amiről most beszélt, hogy mi minden történt ott. Ebből is egy kicsit erről jutott mindez eszembe, hogy milyen feldolgozása van, hogy mit kezdenek azzal, mert hát nem csak arról van szó, hogy a folyó szélére kihányják, azt majd valaki vigyel, hanem itt ez egy nagyon szisztematikus, és tényleg úgy érzem, hogy több szakterületnek a szinkronizálásából jön létre ez a folyamat.
Igen, teljesen így van. 14 különböző hulladékáramot kezelünk, és a hulladéknak egyik kis részéből oktatási célra műhely foglalkozásokat tudunk megvalósítani, tehát a diákok, hallgatók akár saját tollal tudnak tőlünk elmenni, amit saját maguk gyűjtött a műanyagból készült, de ezen a workshopon ki tudták próbálni már az ilyen folyami műanyagból készült kajakokat is.
Nyilván volt már visszajelzés ennek a dolognak, hiszen utána vagyunk egy pár nappal. Hogy érezték magukat, vagy voltak-e valamilyen említésre méltó események, vagy egymásra találások?
Igen,
a társaság
kerül. Nagyon jól érezték magukat, és a többen mondták, hogy ez egy életre szóló, nagyon pozitív, meghatározó élmény volt nekik. Ezek a diákok egy közösséget kezdtek alkotni, azóta is tartják egymással a kapcsolatot, és a legjobb élményük érdekes módon az volt, amikor a PetKupa protokoll szerint megépítették a saját pillepalack hajójukat, és azzal eveztek a Tiszán. Ez mind-mind nagyon jó közösségépítő élmény volt, és én azt hiszem, hogy tényleg annak vagyunk most a szemtanúja, hogy a Tisza medencében összegyűlt tudás szépen lassan kimegy a Duna vízgyűjtőjére.
Az elmúlt héten ebben a magazin műsorban a Budapest 100 eseményeiről beszéltünk, és akkor is ott elsütöttem, hogy egy elképesztően értékes és színvonalas civil kezdeményezés, ami itt Magyarországon létrejött. Most megint örülök, hogy ezt elmondhatom, hogy talán az ország egyik legizgalmasabb innovációja, amit a civilek kezdeményezték, és ami hát egyre inkább kibontakozik, úgyhogy én csak az elismerésemet szeretném kifejezni.
Nagyon szépen köszönjük, és tényleg igyekszünk minél többet tenni, illetve hát együttműködni az összes úgynevezett, hát hogy mondjam, társ tulajdonosával ennek a problémának. Tehát itt a tényleg köszönetet kell mondanunk az együttműködésben a természetvédelmi szakembereknek, az olyan horgászszövetkezeteknek, ahol tényleg fontos a hulladékmentes part, illetve hát a vízügynek is természetesen, hogy ezt folyamatosan, közösen tudjuk végezni ezt a munkát, de alapvetően így van, a PetKupa az egy egyesület által koordinált és mindig is civil kezdeményezés volt.
Köszönöm szépen. A Nemzetközi Folyótisztítási Workshopról és folyótisztításról beszélgettünk az elmúlt percekben a PetKupa kapcsán Molnár Attila Dáviddal. Köszönöm, és további jó erőt és kitartást kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Reggel egy nap ébreszt, az ágyam kirúg. Itt van a hétfő állomás. Szól a rádió, itt egy rock szenzáció, és az éterben megfagy a szó. Mindenki feszülten várja, hogy recsegjen újra a régi dal. Már 30 éve hallom, ahogy a rádióból szól, ez a megúrhatatlan, szívtelen, füst és rock and roll. Már 30 éve itt van